Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mi Urunknak az igazi nagy-nagy szeretetével köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és talán kiemelten azokat a testvéreket, akik ebben a kánikulában is bennünket választottak a napozás, a strandolás, vagy esetleg más egyéb tevékenység helyett. És szeretettel köszöntöm Székely János püspökatyát is, aki szintén nem a nyaralást választotta, hanem azt a lehetőséget és a Krisztustól kapott megbízatást, hogy tanítson bennünket az éter hullámain keresztül. Az elmúlt hetekben olyan aktuális társadalmi, vagy pedig korunk más eseményeire, szellemi áramlataira reflektáló témákról beszélgettünk, amelyek nyomán több bátorító megkeresést is kaptunk, úgyhogy most ezt a megkezdett utat fogjuk folytatni. Püspök atya, azt hiszem, hogy azért tudunk ilyen nyíltan és határozottan állást foglalni az említett témákról, mert egyházunknak nagyon komplex és nagyon átfogó tanítása van az életünk szinte minden területével kapcsolatban, és hozzáteszem a mondatomhoz, hogy hála égnek, hogy így van. Egyre többen vannak azonban Európában, de talán máshogy is, akiket ez idézőjelbe téve, vagy talán nem is annyira idézőjelbe téve, kifejezetten bosszant, és különféle fórumokon fölteszik a kérdést, hogy vajon mi köze van ehhez, vagy ahhoz a dologhoz az egyháznak. Sőt, és az érdekesség itt van, hogy vannak a katolikus testvéreink között is, akik például megkérdezik azt, hogy miért ír enciklikát a környezetvédelemről a Szent Atya, mikor az egyháznak mondjuk nem a bálnáknak a kihalásával, hanem a lelkek üdvösségével kellene foglalkoznia. Igen, kisarkított, de hasonló álláspontok vagy vélemények elhangzanak. Aztán sokszor hallhatunk az egyház és az állam szétválasztásáról is ennek a témának a kapcsán, ugyanakkor mi katolikusok sem mindig tudjuk azt, hogy hát mi a helyes arány ebben. Ennek a fényében kérdezem, tehát püspök úr, hogy a társadalom és az emberi élet mely területein kell kifejezetten jelen lennie az egyháznak, és mik azok a területek, ahol mondjuk nem kell ott lennie véleményt nyilvánítania, hiába is követelik azt egyébként egyesek, mert az ellenpólus azért a másik oldala szintjén ez is megjelenik. És egyúttal, hogy halmozzam a kérdéseimet, gondolkodjunk el azon is, hogy a állam és az egyház mely területeken fonódhat össze. Ezt is ilyen idézőjelbe téve bátortalanul mondom. Vannak ugyanis politikai erők, akik az emberek szabadságát féltik, amikor szerintük az egyház és az állam nincs eléggé szétválasztva. Ugyanakkor a keresztények közül meg sokan félnek attól, hogy az egyház ki van szolgáltatva, hogyha túlságosan függ az államtól. Hát minden kérdésemet összevetve, püspök úr, hol van ezekben a kérdésekben az egyensúly?
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon komplex kérdéskör ez. Hadd kezdjem az egyház és az államnak a kapcsolatával, illetőleg, hogy hogyan alakult ez a történelem folyamán. A kezdetekkor a kereszténység úgy indult el, hogy az államot tisztelte. A római levélben Pál apostol mondja, hogy az állam hatalom is Istentől van, az a funkciója, hogy a jót bátorítsa, jutalmazza, a rosszat büntesse. És ezért engedelmeskedni kell neki, adót kell fizetni, tiszteletet kell neki adni. Tehát alapvetően a keresztények lojális állampolgárok voltak. Azzal együtt, hogy volt egyfajta távolság a birodalomtól, a római birodalomtól, főként a már elinduló keresztény üldözések miatt. Ez a távolság egyre nőtt, ezen fordított aztán gyökeresen a 313-as milánói ediktum, ahol Nagy Konstantin császár a keresztény üldözést végérvényesen beszüntette, és a kereszténységet engedélyezett vallássá, religió licitává tette. Ettől kezdve az állam és az egyház viszonya az alapvetően a harmónia gondolata köré szerveződött, vagyis azt gondolták, hogy a kettőnek együtt kell működnie. A kettő között kell valami egészséges kapcsolat. A birodalom egységét úgy gondolták, hogy ez segíti. Későbbiekben ez igen gyakran egy túlzott összefonódáshoz is vezetett, főként a középkor egyes szakaszaiban, illetőleg a bizánci birodalomban, ahol a császár, a pátriárkát nagyon sok esetben teljesen kézben tartotta. De nyugaton is gyakori volt az, hogy például az uralkodó nevezte ki a püspököket az egész ország területén, ahogy ez Magyarországon is volt.
Egy példát hadd mondjak, igen, pont egyházmegyét püspök, hogyha az esztergomi egyházmegye, az a hajdani egyházmegye élén Mátyás király erőszakkal nevezte ki, talán a világ legfiatalabb bíboros vagy érsekét, ugye, de Esztergomban mindenféleképpen a legfiatalabb, a 11-12 éves volt, ha jól emlékszem.
És hát ez nagyon sokáig így volt, gyakorlatilag az első világháborúig, tehát néha ebben nem is gondolunk bele, hogy Szent Istvántól az első világháborúig a Magyar Katolikus Egyház így működött, hogy az uralkodó egy különleges pápai döntés vagy kegy folytán, de gyakorlatilag a teljes kinevezési jogot gyakorolta. Tehát eljutott ez ilyen túlzott formákig is. Ezzel szakít az Egyesült Államoknak a függetlenségi nyilatkozata, illetőleg alkotmánya, és később a francia forradalom is. Az Egyesült Államokban inkább békés módon választják szét az államot és az egyházat, a francia forradalom egy nagyon harcos és egyházzal szemben ellenséges módon. Ugyanez az ellenséges szétválasztás jelent meg Olaszországban, Mexikóban, nagyon drasztikusan Portugáliában is másutt. Ez a harcos szétválasztás azt is eredményezte, hogy lehetőleg az egyházat minden nyilvános közterületről kiszorítani, amennyire csak lehet. Tehát a közéletből, kulturális életből, az egyház nyilvános jelenlétét, oktatásban, szociális téren, stb. Amennyire lehet korlátozni. Az egyházi tulajdonokat amennyire lehet elvenni. Volt ennek a drasztikus szétválasztásnak is pozitív gyümölcse. Egyrészt ezeket az egyházakat, mint a francia egyházat, nagyon segítette abban, hogy a Rómához való hűsége erősödjön, ami néha nem volt annyira egyértelmű. Az elszegényedett, elgyöngült francia egyház sokkal inkább pápahű lett, mint mondjuk az előtti, sokszor a gallikanizmus eszméit valló francia egyház. Illetőleg az egyházat megszabadította a túlzottan arisztokratikus feudális allűröktől, tehát ennyi áldása volt még ennek a harcos szétválasztásnak is. Mit gondolunk elvileg az állam és az egyház viszonyáról? Mind a két közösség vagy intézmény, az állam és az egyház is az embernek a javát akarja szolgálni. Az állam célja a közjó szolgálata. Tehát olyan körülményeket teremteni egészségügyben, úthálózatban, oktatásban, kultúrában, stb. Közbiztonságban, ami az egész nemzeti közösségnek a javát szolgálja. Ez az állam célja. A katolikus teológiánk azt mondja, hogy ezeknek a valóságoknak van egy relatív autonómiája, tehát nem kell, hogy az egyház, sőt nem is helyes, ha az egyház beleszól abba, hogy a tudós mit és hogyan kutasson, vagy a kulturális életben melyik művészeti irányzatot részesítsék előnyben, vagy a bankrendszert éppen hogyan építsék föl. Tehát van ezeknek a valóságoknak, kultúrának, művészetnek, tudománynak, gazdaságnak egy relatív autonómiája, függetlensége, önállósága. Ilyen értelemben egyház és állam helyes, hogyha különbözőek. Az egyháznak a célja a sokkal egyetemesebb, mint az állami, az embernek a totális boldogságát, kiteljesedését szolgálja, az üdvösségét, illetve az ehhez vezető utat. És ezt teszi teljesen más eszközökkel, mint az állam, főleg az evangélium hirdetése, megélése, a szentségek, a szeretet művei, tehát ilyen módokon próbálja az embernek a végső legnagyobb célját szolgálni.
De ez most azért sok területen összecsúszik, tehát itt egy közös halmazról van szó, vagy két külön halmazról, amikor az egyház és az állam, mondjuk így, hogy a társadalom jólétére irányuló tevékenységét és az üdvösség, az üdvösséget tágan értelmezve vesszük, akkor nagyon nehéz azért szétválasztani. Ha maradjunk a halmaz hasonlatnál, szóval a közös halmaz akkor is megvan.
Nem egyszerű a kérdésre a válasz. Én azt gondolom, hogy van egy jogos és fontos különbözőség a két intézmény között, és van a kettő között egy szükségszerű kapcsolat, tehát nem lehet, és nem is szabad, nem is helyes teljesen élesen a kettőt szétválasztani. Már azért sem, mert ugyanaz az ember tagja a földi közösségnek, az államnak, és azok az állam intézményeinek is, és tagja az egyháznak is. Azt az embert se lehet szétszeletelni kettőbe. A valóság nyilvánvalóan egyetlen egy, annak egy bizonyos szeletét irányítja inkább az állam, és annak a teljességére vonatkozik az egyház küldetése. Azokban az államokban is, ahol szétválasztották nagyon élesen az államot és az egyházat, legalábbis erre törekszenek, ott is rájöttek, hogy van egy-két olyan úgynevezett közös terület, vagy vegyes terület, amit mindenképpen kell szabályozni. Ilyen az oktatás. Az egyház mindig is jogot formált arra, próbálta azt elérni, hogy a gyermekek oktatásában, ha a szülő ezt kéri, akkor keresztény szellemiségű, evangéliumi szellemiségű oktatási intézmények is legyenek. Hadd tegyek itt egy kis kitérőt, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Sokan azt mondják, hogy ez helytelen, és az államilag finanszírozott iskoláknak, azoknak világnézetileg semlegesnek kell lenni. Az állam csak ezt kell, hogy biztosítsa, és azt mondják, hogy helytelen, hogy egyházi iskolákat állami pénzekből tartanak fönn. Mit válaszolunk erre? Első válaszunk nyilvánvalóan az, hogy az egyház meggyőződése szerint a gyermek nevelésének a természetes joga a szülőt illeti, nem az államot. Az Úristen az életet a szülőkön keresztül adja, a legalapvetőbb, legelső felelősei a gyermek nevelésének a szülők. Abban, hogy a gyerek milyen fajta nevelést kapjon, abban a szülőnek kell döntenie, nem az államnak. Az államnak egy hatalmi túlkapása az, amikor azt gondolja, hogy eldöntheti, hogy az ő területén élő családok gyermekei milyen fajta nevelést kapjanak. Minden fajta szülő egyforma jogú állampolgára annak az országnak. Mindig ugyanúgy fizeti az adót. Az államnak kutya kötelessége a vallásos szülő gyerekének az oktatását is éppen úgy biztosítani. Ez tehát az első válasz. A második pedig azzal kapcsolatos, hogy létezik-e, illetve mit is jelent igazából ez a bűvszó, hogy világnézetileg semleges nevelés. Alapvetően azt gondoljuk, hogy világnézetileg semleges nevelés nincs. A nevelés lényege az, hogy értéket mutatok a gyereknek. Az életben szüntelenül döntünk. Ha van mellettem egy fuldokló a vízben, akkor eldöntöm, hogy kimentem, vagy tovább megyek közömbösen. Ha van egy gyerek az édesanyja méhében, akkor döntenek arról, hogy ezt a kis életet elpusztítják, vagy tiszteletben tartják az élet szentségét. És hát millió más példát lehetne mondani, hogy az ember önző lesz, vagy önzetlen. Hogy azt gondolja, hogy az életének van értelme, vagy nincs. Tehát az egész életünk tele van értékek melletti döntésekkel. A nevelés lényege az pontosan az, hogy a gyereknek értéket mutatok, szárnyakat adok, megtanítom őt arra, hogy vágyjon ezekre az értékekre, és elinduljon feléjük. Aki azt mondja, hogy világnézetileg semlegesen nevel, az igazából csak mondja azt, hogy ez érték semleges, valójában ő is dönt. Dönt amellett, hogy szerinte az életnek igazi értelme nincs. Szerinte a házassági hűségnek mondjuk értelme, fontossága nincs, ha éppen megunta valaki azt a házasságot, akkor bátran hagyja abba, tégy, amit akarsz, tedd azt, ami jól esik. Az érték a te pillanatnyi szeszélyed, élvezeted, vágyad, vagyis ez is egy döntés. Döntés valami mellett, ez csak látszólagosan értéksemleges, valójában egy nagyon masszív döntés egy típusú életmód mellett. Mi keresztények azt gondoljuk, hogy egy abszolút negatív irányba viszi el a gyereket. Mert az emberi élet hiteles célja az, hogy szeressen, hogy adjon, hogy nagy lelkű legyen. Vagyis létezik sokfajta nevelés, ezek közül az egyik, ez úgynevezett értéksemleges, ami azt gondoljuk, hogy egy önellentmondás, valójában ez is bizonyos értékeket, sok esetben olyan negatív értékeket ültet el a gyereknek a lelkébe. Visszatérve, tehát a kereszténység meggyőződése, hogy a szülőnek joga van eldönteni, hogy a gyermeke számára milyen oktatást akar, és az állam kötelessége az, hogy éppen úgy anyagilag támogassa az összes iskolát, függetlenül attól, hogy milyen értékrendre épül, hogyha az nyilván alapvető szakmai szempontoknak megfelel.
Ja, bocsánat, hogy közben vagyok, vagy a dolog onnan is megközelíthető, hogy minden állampolgár egyformán adózik, tehát ugyanolyan mértékben vonatkoznak rá a közterhek, mint akárki másra, egy katolikusra is, vagy egy keresztény emberre is, tehát ilyen módon ő is ugyanazt várhatja el, mint egy nem hívő polgártársunk is.
Igen, ez abszolút így van, ahogy az elején említettem is, igen, hogy minden állampolgár épp úgy tagja az államnak, befizeti az adóját, joga van ezekre a szolgáltatások, a kórház és többi területen ugyanez áll. Hála Istennek a magyar jogrendszerünk ezt nagyon világosan látja, tehát Magyarországon ilyen szempontból egy nagyon pozitív sínre került az állam és egyház viszonya rendszerváltás után. Az egy evidencia mindenki számára, hogy egyenlően finanszírozzák mondjuk az állami kórházat és egy egyház által működtetett kórházat. Ugyanúgy gyógyít mind a kettő, ugyanúgy végzi a vakbélműtétet is, csak más a szellemisége, más a lelkület, ami uralkodik. Az állami szempontból mind a kettő ugyanazt a szolgáltatást végzi, és ezért az állam köteles mind a kettőt egyformán finanszírozni. Tehát ilyen nagy közös terület az oktatás, emellett az ünnepnapok, amik általában vallási ünnepek, nyilván itt az államnak és az egyházaknak meg kell egyezni. A házasságjog, ami szintén igen gyakran templomban kötődik, de vannak, van vagy különálló polgári házasság, vagy ezzel egybe eső polgári házasság, tehát olyan jogcselekmény, aminek mind a két irányba van következménye. Egyházi tulajdonkezelése, tehát az egyház által föntartott épületek, stb. A kezelése. A kérdésnek volt egy első része is, hogy mibe szóljon bele az egyház, vagy hogyan képzeljük el, hogy mely területek azok, amikhez köze van. A hitünk a teljes valóságra vonatkozik, tehát a teljes teremtett világ, a teljes emberi életnek az alaptervét adta nekünk az Úristen a kinyilatkoztatásban, az egész emberi létet átfogja. Ahogy Jézus mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. A földi emberi tudományok, illetőleg az állam az egy-egy szeletet tud ebből irányítani. Tehát ilyen értelemben a vallásnak vagy a kereszténységnek nagyon sok mindenhez van üzenete, aminek van erkölcsi dimenziója. Ami az embert érinti, ezekhez mind van evangéliumi üzenetünk. Például háború és béke kérdése, családvédelme, életvédelme, a gazdasági életnek a működése, emberi jogok, igazságosság, szegények védelme, és ilyen módon a természet védelme is. Amikor az egyház a természetvédelemhez hozzászól, egyáltalán nem úgy tesszük, mint a zöld mozgalmak például, akiknek a legfőbb érték például egy-egy állatfaj megmentése, de közben abszolút nem érdekli őket, hogy hány kisgyermeket már az édesanyja méhében elpusztítanak. Abszurdnak tartja az egyház az ilyesfajta természetvédelmet. Nyilván a teremtett világ legnagyobb értéke az ember. Mindenek előtt az embert is, leginkább a legsebezhetőbbeket, például a még meg sem született kicsi gyermekeket kell megvédeni. Amikor például Ferenc pápa beszél a selejtezés kultúrájáról, ebben a gyönyörű enciklikában, a Laudato Si-ben, ami a teremtés védelméről szól, akkor nem csak és nem is elsősorban szemetelésről szól a selejtezés kapcsán, hanem azt mondja, hogy a selejtezés kultúrájának a legfőbb megnyilvánulása az, hogy a gyengét, az öreget, a beteget, a szegényt leselejtezik, az nem számít, az pusztulhat. Tehát sokkal átfogóbb az egyház üzenete a teremtés védelméről is, mint azt gondolnánk. Hogy Ferenc pápa azt is nagyon világossá teszi, hogy a teremtett világunk megőrzése, megóvása nem képzelhető el egy igazságos gazdasági rendszer nélkül. És hát ír erről nagyon-nagyon keményen, azt mondja, hogy a jelenlegi gazdasági rendszerünk sok esetben öl. Családokat földön futóvá tesz, népeket pusztít, amíg nem tud az emberiségeden túljutni, hogy a föld magántulajdon vagyonának a nagy része nagyon kevesek kezében van, akiknek nyilván a legfőbb céljuk minél több hasznot ebből kihúzni. És nyilván ebbe a logikába se a teremtés védelme, se a gyöngék, a szegények védelme abszolút nem fér bele. Tehát egy nagyon átfogó üzenet, amit Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megfogalmaz. Vagyis állam és egyház különböző módon, de az embert szolgálják, az embernek a földi, illetőleg a teljes kiteljesedését, a lelki kiteljesedését az egyház esetében. Tehát van köztük különbözőség is, de nem lehet őket élesen szétválasztani. És hadd tegyek hozzá még egy záró gondolatot, hogy az egyház tulajdonképpen biztosítja az állam létének az alapját. Ezt én kevesen gondolják, hogy ha teljesen megszűnne a lelkiismeretes állampolgári cselekvés, ami alapvetően vallási eredetű, tehát az a felelősség, tudod, hogy nem azért tartok be valamit, mert mögöttem áll a rendőr, és megbüntetnek, vagy mert a törvény tiltja, hanem a lelkiismeretem hangja ezt parancsolja. Tudom, hogy létezik a jó, és azt követem. A jog csak megfogalmazza azt az erkölcsi értéket, amit meggyőződésből követ az ember. Ha nincs ott a jogrendszer mögött az erkölcs, akkor a jogrendszer nagyon hamar összeomlik. Ha nincs ott az állam mellett, mögött, körülötte a vallás, az erkölcsi tudat, akkor az állam egy idő után összeomlik. Vagyis ilyen értelemben is az állam rá van utalva arra, hogy a vallások ezt a fajta erkölcsi tudatot az emberekben ébren tartsák.
És mi van akkor, hogyha valaki arra hivatkozik, mint ahogy sokszor meg is történik, hogy egyetlen egy más vallás vagy felekezet sem hasonlít a katolikus egyházhoz abban a tekintetben, hogy van egy legfőbb vezetője, aki ugye a Szent Atya, és aki a lelkek fölötti hatalma révén a teljes egyházba, az X 200 nem tudom én hány országban, elvben a lelkek hatalma fölött valamilyen befolyással bír az adott országra. Tehát itt nagyon sokan azt mondják, hogy a katolikus egyház ezáltal beleszól a belügyébe egy-egy adott országnak. Erre mit mondhatunk egy ilyen érvelésre? Vagy mondok egy egészen konkrét példát, akkor egy kicsit a másik oldalról megközelítve. Például Magyarországon, hogyha egy egyetemi tanárt kineveznek, akkor azt a köztársasági elnöknek kell ellenjegyeznie, mert ugye olyan állami és olyan oktatási közfeladatokat lát el, hogy ennek ez a megbecsülése, hogy maga a köztársasági elnök nevezi ki. De akkor miért nem teheti meg, mondjuk, és most direkt provokálok, egy püspökkel is, aki szintén irányítja egyházi emberként azokat az embereket, akik lelki szinten ugyan, de az egyház képviselőjeként közfeladatokat látnak el az állami feladatok szeletéből.
Megint nagyon-nagyon messze vezet ez a kérdés. Ha röviden próbálok felelni, az egyház lényegéhez tartozik az egység. Amit Jézus kért, amiért imádkozott, hogy egyek legyenek, és ennek a végső biztosíték a sarokköve a pápa. Egyetlen ember, aki ezt a hatalmas emberi közösséget összefogja, és a Szentlélek vezetésével irányítja, az egységét biztosítja. Az emberiségnek a nagy tragédiája az, hogy elvesztette az egységét. Ha jelenleg az egész emberiség tudna egy emberként cselekedni, és mondjuk eldönteni azt, hogy nem hagyjuk holnaptól azt, hogy bárki is a földön éhen aljon, Ezt nagyon könnyedén meg tudnánk tenni. Ez minden lehetőségünk megvan. Nem kellene hozzá semmi aranybánya. Az emberiség kezében annyi eszköz, annyi technikai lehetőség van, hogy nagyon könnyedén ezt meg tudná tenni. Vagyis az emberiség nagy tragédiája, hogy a bűn által szétszakadt egymással küzdő érdekcsoportokra, az egyház annak a reménynek a jele, hogy ebből ki tudunk egyszer mászni, és valaha az emberiség egy nagy család lesz Krisztus körül. Ezt nem tudja semmi más létrehozni, se az ENSZ, se semmi földi gazdasági érdek, csak a közös hit, a közös szeretet. Tehát ennek az ígérete az egyház nem egy erőszakszervezet. Akik nagyon félnek az egyháztól, hogy befolyásolja vagy korlátozza az államok érdekeit, teljesen félreértik. Tehát ez egy másfajta hatalom. Azért is hangsúlyoztam az elején, hogy állam és egyház különbözik. Más módszerekkel dolgozik. Az egyháznak nincs hadserege, nincs erőszakszervezete, nem tudja behajtani a törvényeit, nincsen börtönje, hanem a lélekre hat, a szívre hat, ezáltal vezeti az emberiséget Krisztus felé.
Mosolygok közben azon, mert eszembe jutott a Sztálinnak a híres mondata, aki megkérdezte erről, hogy na hány hadosztálya van a pápának. Hát egy hadosztálya sincsen, egy evangéliumunk van nekünk, és ezt tartja össze. Vagy ahogy az eukarisztikus világkongresszus éneke himnusz mondja, hogy forrasz egyé békességben minden népet, nemzetet. Ez a mi evangéliumra épülő egységünk. De maradjunk még a témánál, és próbáljuk ezt továbbiakban is kibontani. Egyes országokban az egyház működésének anyagi feltételeit ugye az állampolgárok adójából finanszírozzák, mégpedig oly módon, hogy egy egyházhoz vagy felekezethez tartozásával maga a polgár döntheti el, hogy melyik szervezet, nevezük így elnézést, kapja az adóját. Hazánkban egyébként igaz, hogy csak kismértékben, de ilyen ez a bizonyos 1%-os rendelkező nyilatkozat, de Ausztriában, vagy még inkább Németországban sokkal komolyabb adórészarányokról van szó, és ezért időnként hallhatunk arról, hogy valaki, és itt a hangsúlyos ige, amire rá akarok kérdezni, hogy valaki kilép a katolikus egyházból. De vajon létezik-e az egyházi törvényszkezés szerint ilyen formális kilépés, vagy létező dolog? Sőt, hát egyik korábbi műsorunkban beszélgettünk arról, hogy az iszlám egy nagyon erőteljesen gyarapodó létszámú vallás. Mi történik akkor, és az előbbi kérdésemnél itt még egyet tovább lépek, tehát mi történik akkor, hogyha egy megkeresztelt ember muszlimmá lesz, vagy muszlimmá akar lenni, és szeretné a keresztségét érvénytelenné tenni? Létezik ilyen, püspök atya?
Itt is több minden fölmerült a kérdésben. Egyrészt az egyházi adónak az állam általi behajtása, ami egy-két országban, különösen Németországban van így, egy kicsit ehhez hasonló Ausztriának a rendszere is. Ez azt jelenti, hogy amint egy gyermeket megkeresztelnek, a plébánia azonnal az állami hatóságok felé az illető személynek a nevét, a keresztelési dátumot, stb. Közli. És amikor ez az ember munkavállaló lesz, automatikusan, mivel hogy ő meg van keresztelve, elkezdik az egyházi adóját is államilag, tehát állami kényszerrel úgymond, és állami szankciókkal behajtani tőle. És ez alól csak úgy lehet mentesülni Németországban, ha valaki az egyháznál, tehát a saját plébániáján bejelentkezik, és azt mondja, hogy ő kilép az egyházból. Ezt egyházjogilag úgy hívják, hogy nyilvános aktussal elhagyja a katolikus egyházat. Nyilvánvalóan nem azt jelenti ez, hogy a keresztsége megszűnne. A keresztség nem tud megszűnni. Az egy végérvényes szövetség Isten és ember között. Az Úristen, ahogy olvassuk a Bibliában, nem bánja meg a kegyelmi adományát és meghívását. Ez egy eltörölhetetlen jegy. Krisztus megváltásában részesül valaki, ez soha nem szűnik meg. Vagy Pál apostol másút azt mondja, hogy ha mi hűtlenné válunk, ő akkor is hűséges marad.
Ez nagyon érdekes és nagyon messzeli vezet, most átgondoltam. Tehát ha én muszlim akarnék lenni, akkor egyúttal a keresztségem is letörölhetetlen jegyként megmaradna akkor is rajtam, a lelkemen, a létemen?
Abszolút igen. Ez ugyanígy van például egy papnál. Tehát egy papot felszentelnek, az is Krisztus főpapságának részese lesz. Nem csak egy funkcióra kap megbízatást, hanem személyében Jézus őt képesíti arra, hogy az ő nevében mondja ki ezt, hogy ez az én testem, vagy én feloldozlak téged. Tehát egy emberi szívet átformál, áthat ez a szentelési kegyelem. Ez soha nem múlik el. Tehát ha ő ott hagyja a papságát, és akár mondjuk méltatlan módon éli az életét, de például egy haldokló ott van, és ő visszaemlékszik arra, vagy tudatában van annak, hogy ő pap, és mi a kötelessége, oda kell mennie, föl kell oldoznia, és a föloldozása abszolút érvényes, tehát ő pap marad. A keresztséggel ugyanez van, tehát az soha nem tűnik el. Ez kicsit olyan, mint az, hogy a gyermeket megszüli a szülője. Az nem tud elmúlni. Lehet, hogy a gyerek később azt mondja, hogy engem ez a szülő nem érdekel.
Hogy akár a szülő is kitagadhatja jogilag, de attól még a vér szerinti gyermeke marad.
Abszolút igen. Tehát ez a szál, ez soha nem tud megszűnni. A keresztségben egy kicsit hasonló történik. A kegyelem által, a megváltás által Krisztus szül minket új életre. Az ő gyermekei lettünk. Ez nem tud megszűnni. Visszatérve, tehát ami például Németországban történik, az az, hogy eljön az illető a plébániára, és bejelenti ezt, hogy ő szeretné elhagyni a katolikus egyházat. És ilyenkor a plébános ezt jelzi az állami hatóságok felé, és ettől kezdve nem vonják tőle az egyházi adót. Ez a rendszer sok szempontból nagyon megkérdőjelezhető és rossz. Miért? Mert egy önkéntes, lelkiismeretből fakadó egyházi kötelezettséget, ami az egyház anyagi támogatása, ami tényleg fontos, meg szép kötelesség, az úgynevezett egyház öt parancsában is megszoktuk ezt fogalmazni, hogy ha valakinek van lehetősége anyagilag is, az egyházat támogassa. Nyilván nem tud működni az egyházunk, se a hitoktatás, se a betegek látogatása, a bibliaórák, ifjúsági csoportok, stb. Tehát anyagi háttér nélkül nyilván ez nem tud működni. Aki ehhez egy kicsit tud hozzájárulni, ezt mindig is kérte az egyház, de ez egy szabad, önkéntes adomány. Tehát nem egy behajtott adó. Nagyon helytelen az, amikor ezt államilag az államnak a kényszerítő erejével kezdik behajtani. Nyilvánvaló, a német rendszerből nagyon sok pozitívum is fakadt. Egyrészt az, hogy az egyháznak az anyagi háttere Németországban nagyon-nagyon erős emiatt. És ezzel rengeteg jót tudtak tenni. Jelenleg is Afrikában például rengeteg helyen éhezőknek a szegény országok fölemelésében segítenek. Szocializmus bukása után nálunk is Közép-Kelet-Európában az egyház újjáépítésében a legtöbbet anyagilag a német egyház tett.
Ugyanakkor meg, ahogy az első kérdésemben próbáltam rá kérdezni, ez által kiszolgáltatottává is válik azért mégiscsak valahol az egyház az államnak.
Igen, tehát sajnos nagyon sok negatív következménye van. Egyrészt az állam betör az egyháznak ebbe a szabad lelkiismeret által irányított területére, és ilyen módon az egyháznak a belső világát megzavarja. A kilépések is ezt tükrözik. Egyébként Németországban ez egy tragikus méreteket öltő folyamat. Összesen az utóbbi 10 évben kb. 3 millióan hagyták el az egyházat. Ez nem csak a katolikus, hanem a luteránus, evangélikus és a református egyházzal együtt. És a legtöbb, az hála Istennek nem katolikus ezek között, tehát a nagy többség ennek a 3 milliónak nem katolikus, hanem protestáns, de így is nagyon-nagyon szomorú, hogy emiatt dönt valaki így, hogy minden köteléket megszakít az egyházzal, olyasmi miatt, ami egy huszadrangú kérdés. Tehát soha az egyház nem gondolt arra, hogy bárkit amiatt kizárna, mert ő mondjuk nem járul hozzá anyagilag az egyház fenntartásához, soha. Ez nem egy főben járó vétek. Kérjük azt, hogy aki tud, járuljon hozzá, de ha éppen nem tud, vagy éppen úgy gondolja, hogy nem, attól még az egyházunk tagja marad. És hát egy másik nagyon nagy hátrány, hogy emiatt az egyház függő helyzetbe kerül, illetve úgy érzi, hogy a tömegeknek a szája íze szerint kell az evangéliumot hirdetni. És a keményebb dolgokat azt nem nagyon meri kimondani. Tehát ami divatos, amit várnak az emberek, ami ahhoz kell, hogy nehogy kilépjen az egyházból, azt fogják prédikálni, és talán az abortusz ellen, vagy az azonos neműek házasságával kapcsolatban, és sok más olyan témával kapcsolatban, ami nem annyira tetszik a tömegek egy részének, az egyház elhallgat.
Bocsánat, szóval elnézést, hadd említsek meg egy viszonylag friss élményemet. Nemrég jártam Ausztriába, ahol egy bérmálásnak a fotóit láttam. Előtte való héten volt a plébánián a bérmálás, és azt vettem észre, hogy a bérmáláson báb előadást tartottak, gondolom a Szentlélek eljövetelét, vagy nem tudom, mit próbálták meg ott elbábozni. Hát elnézést, nem akarok nagyon kikelni, de akkor is meg kell tennem, hogy hát nem lehet báb előadással becsábítani az embereket, nem lehet színházat csinálni ilyen értelemben a templomból. Bocsánat, nem akarok nagyon ebbe a témába belemerülni, de vizsgáljuk meg az érem másik oldalát is, ami ehhez hozzátartozik, hogy mi van, hogyha az egyház akar mégiscsak hát kiléptetni embert, és akkor ezt megint csak idézőjelben mondom. A történelem folyamán ugye számtalanszor előfordult, hogy úgynevezett kiközösítéssel az egyház maga zárta ki a tagjai sorából egyes embereket. Sőt, vannak, akik az erre vonatkozó anatéma kifejezést megátkozásként értelmezik. De mit jelent ez az eljárás gyakorlatban, és van a kiközösített személy, attól kezdve nem tagja az egyháznak? Vannak ennek biblikus gyökerei? Mit mondjunk erre, püspök úr?
Ha szabad, még egy fél gondolatra én visszamennék az előző témához, mert egy fontos pontja talán kimaradt, hogy az 1%, ami nálunk van, az teljesen más szisztéma. Tehát nem jó ezt a kettőt összekeverni, ugyanis önkéntes. Tehát senki nem ellenőrzi, hogy valaki befizette, nem fizette. Az illetőnek nem kell több adót fizetnie emiatt. Tehát ebben a szisztémában tulajdonképp csak arról van szó, hogy az állam lehetőséget ad az állampolgárnak arra, hogy az adójának 2%-áról ő maga döntsön. Vagyis átad, úgymond a maga állami hatalmából egy egészen kicsit arra vonatkozóan, hogy dönthessen, hogy milyen alapítványt, közhasznú alapítványt, illetőleg valamely egyházat szeretne támogatni. Egy teljesen szabad rendszer, semmilyen jogi következménye nincs annak, ha valaki ezt megtette. Ez működik egyébként Olaszországban, ott 8000-elék, amit így lehet adni Spanyolországban, tehát egy jól működő szisztéma. Fontos ezt a kettőt külön látni, és nem összekeverni. És akkor hadd térjek rá erre a kérdésre, a kizárás.
Kiközösítés, anatéma.
A kizárásnak van alapja a Bibliában, illetőleg van gyökere a Bibliában. Maga Jézus mondja, hogy ha vételened testvéred, fedd meg, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha nem, akkor egy vagy két tanút hívj, ha nem, akkor hívd az egyházat. Ha arra sem hallgat, akkor tekintsétek úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Tehát létezik itt is egy kizárás. Egyébként a szöveg egy egészen kicsit rímel arra, ahogyan a zsidó közösségeknél is volt egy ilyen procedúra, illetve van mind a mai napig, vagy kumráni közösségben szintén megvoltak ezek a fokozatok, ahogy valakit a közösségből kizártak. Pál apostolnál ugyanezt látjuk. Például a korintusi közösségben hallunk valakiről, aki a saját apja feleségével, vagyis a saját mostohaanyjával élt együtt. Pál apostol azt mondja, hogy ezt ki kell zárni. Jelképesen, vagy tehát kicsit erős megfogalmazása azt mondja, hogy átadjuk a sátánnak a lelke javára. Vagyis a cél az, hogy megtérjen, hogy belássa a bűnét, hogy megtisztuljon, szembesüljön azzal, amit tett. Vagy a Timóteusnak írt levélben hallunk két személyről konkrétan, akik nagyon fontos hitigazságokat tagadnak, például feltámadást. És emiatt mondja Pál apostol, hogy ők az egyházi közösségből kikerültek. Tehát ez mindig is létezett a kereszténység történetében. Maga a szó, hogy ki átkozni, egy kicsit szerencsétlen szó, egyébként a héber és a görög gyökerében is ugyanez a kicsit túlerős megfogalmazás van. Nem azt jelenti ez, mintha az egyház valami rosszat kívánna ennek az illető személynek, átkot mond rá. Egyáltalán nem ezt jelenti. A cél a megjavítása. Tehát, hogy belássa a bűnét. Illetőleg a közösség önvédelme. A lényege a kiközösítésnek az, hogy szentségekben nem részesülhet, és ilyen értelemben a kegyelmi közösségnek nem tagja. Tehát ezt nyilvánosan kimondja, hogy az illető kiesett ebből a kegyelmi valóságból.
De ugyanebbe vissza is térhet akkor bizonyos feltételek esetén.
Igen, a jelenlegi kánonjogunk is ismer ilyen helyzeteket, amikor valaki, akár nem is kell ezt kimondani, hanem a tette által magától kizárja magát az egyházból. Ilyen az eretnekség, szakadárság, tehát amikor valaki makacs módon a krisztusi tanítással gyökeresen szemben álló tanítást hisz, illetőleg hirdet.
Tehát ez a mostani gyakorlat, hogy a régivel szemben állva nem kell ezt most kifejezetten valamilyen formulával kinyilvánítani, hanem önmagától beáll egy ilyen cselekedettel a kiközösítés.
Igen, illetve vannak ennek olyan formája, ahol ki is lehet mondani. Tehát ahol szükséges, ott ki is mondják nyíltan. De ez például egy olyan eset, amikor önmagában valaki kizárja magát az egyházból. Nyilvánvalóan az a tagja az egyháznak, aki Krisztusban hisz, aki őt követi. Eukarisztia meggyalázása ilyen. A pápai engedély nélküli püspök szentelés, ami általában egyházszakadást is eredményez. A gyónási titoknak a direkt elárulása egy pap részéről. Tehát ezt is annyira védi az egyházunk, a gyónásnak a szentségét, hogy kiközösítéssel sújtja a papot, ha ilyet tesz. Sikeresen végrehajtott abortusz, aki abban aktívan részt vett. Tehát ezek mind olyan cselekmények, amelyek magától az illetőt a kegyelmi közösségből kizárják. Vissza lehet térni alapesetben a Szent Gyónás által. Vannak egyes esetek, amik szentszéknek föntartott bűnök, ilyen esetben föl kell folyamodni a pápai penitenciáriára, és ott kell ezt a szentszéknek fenntartott feloldozást kérni.
Nagyon szépen köszönöm, az időnk elrepült most is, kedves hallgatóink. Ez volt a Híd kapujának a mai műsor. A legközelebb egy hét múlva hallhatnak ismét bennünket, de addig is nyugodtan írjanak nekünk, hogyha az elhangzottakhoz hasonló témakörökben esetleg kérdésük lenne. Szép és pihentető estét kívánnak önnek a műsor szerkesztői, Szikkely János püspök atya és Kindelmat Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!